Ma egy olyan címet adtam a tanításnak, hogy a győztes hozzáállás. Miről lesz ma szó tulajdonképpen? Nézzük mindjárt az első igénket, szóljon a Filippi levél 3:20, mert a mi állampolgárságunk a mennyekben van, ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Hát ez csodálatos hír, mennyei állampolgárok vagyunk, Jézus által vitt minket az ő szerelmes fiának az országába, megszabadított bennünket a sötétség hatalmából, és mennyei állampolgárok vagyunk. Mit jelent ez a számunkra? Az, hogy mint mennyei állampolgárunknak, polgároknak hozzáférésünk van mindenhez, a menny minden áldásához, mindazt elérhetjük, mindaz elérhetővé vált számunkra, amit Isten országa kínál minden hívő számára. És ez minden hívő számára egyformán adatott. Istennél nincs személyválogatás, nincs, aki ki van rekesztve. Isten minden áldásához hozzáférésünk van. Ugye a bővölködésről szóltak tanítások az elmúlt hetekben, a gyógyulásról és Istennek az áldásairól. És írja ezt a római levél is, nagyon gyakran osztanak meg keresztény testvéreink igeverseket, és mondjuk a Róma 8:32, amelyik így szól, aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Tehát Isten országában hozzáférésünk van Isten áldásaihoz, mindazt, amit Isten az ő egyszülött fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a feláldozása által megszerzett a számunkra. Mégis azt látjuk, hogy sok esetben ezeket az áldásokat nem látjuk megnyilvánulni a hívők életében. És sokszor tesszük föl a kérdést, hogy miért? Azt, hogy Isten odaadott nekünk valamit, az még nem jelenti azt, hogy azokat birtokoljuk is. Isten odaadta az ígéret földjét Izrael népének, és mégsem mentek be abba Izrael fiai, csak a második nemzetség tudott oda bemenni. Pedig jog szerint őket illette, minden lehetőségük megvolt, hogy azokat az áldásokat birtokolják, amiket Isten meg odaadott az ő számukra. Akkor miért van az, hogy nem minden hívő egyformán birtokolja mindezeket? És sokszor tesszük föl a kérdéseket. Hát én Krisztus sebeiben meggyógyultam, és akkor miért nem látszik a gyógyulás? Én bővölködő életet ígér az írás, hiszen még az ószövetségi népet is Isten kihozta a fogságból arannyal, ezüsttel, és nemzetségeikben nem volt egy beteg sem, egy sokkal rosszabb szövetségben. És mi egy jobb szövetségben vagyunk, mert amint írja a zsidókhoz írt levél, hogy Jézus egy jobb szövetségnek a kezese. Egy sokkal jobb szövetségben vagyunk, és mégsem mutatkoznak. Mégis nagyon néha olyan nyögvenyelősen mennek a dolgok. Miért van ez? Van-e részünk abban, hogy ezeket az áldásokat birtokoljuk, vagy nem? Ez a kérdés, és ez a kérdés nagyon sokszor fölmerül. Figyelem a Facebook megosztásokat, amikor igeverseket osztanak meg, akkor mindig az ígéreteket osztják meg, és ez rendben van, hogy megváltott, hogy megváltott a betegség alól az Úr, hogy megváltott a szegénység átka alól. Rendben van, mindez igaz. Ugyanis egy dolog valamiért semmit nem tudunk tenni, csak amit el tudunk fogadni, és amit Jézus Krisztus szerzett meg 100%-ban számunkra, egyébként ide tartoznak az áldások is, hogy amikor bekerülünk Isten országába, újjászületünk, ezért az égvilágon semmit nem tudunk tenni. Két dolog van, amiről általában nem különböztetik meg a hívők, és nem különböztetik meg a keresztények, vagy pontosabban összemosnak emberek. Ugye az azonnali megszentelődés, tehát amikor mit jelent az, hogy szent, hogy értsük azért a szavakat, ugye a szent az azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. Amikor azt mondja az írás, hogy egy akarattal szenteltettünk meg. Tehát amikor újjászülettünk, akkor új teremtésekké váltunk a szellemünkben, el vagyunk különítve, szentek vagyunk, el vagyunk különítve Isten számára. És ez örökké így van, ezért nem tudsz megdolgozni. Az Efézusi Levél második rész 7-8-as igevers talán írja, mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal. Ugye nem tőletek van ez, hanem Isten ajándéka, azért, hogy senki ne dicsekedjék. Most nem teljesen pontosan idéztem. Tehát a lényeg az, hogy ez Isten kegyelméből van. Ezért nem tudunk megdolgozni. Az örök életünkért nem tudunk megdolgozni. Nem tudsz semmit tenni azért, hogy a szellemedben szentebb legyél. Soha nem leszel szentebb. De van mégis, Pál apostol nagyon sokat ír erről, és ahogy néztem a bibliai kijelölésemet, elég össze van firkálva a Bibliám, ha valaki úgy belenézne, akkor olyan, mint egy színes kifestőkönyv, és néztem, hogy vannak ott olyan igeversek, amik nincsenek nagyon-nagyon színezve. Na, ma ezekről fogok prédikálni, amiket nem nagyon szeretünk olvasni, nem nagyon szeretünk hallgatni, de ott van a Bibliában. És ugyanaz a Pál apostol írta, néha ugyanabban a levélben, mint ezeket a gyönyörűséges igéket, amiket felolvastam, az áldásokról, a gyógyulásokról, a bővölködésről szóló igéket, és akkor nézzük meg ezeket egy kicsit, hogy miket is írott az írás. Ugye, tehát ugye föltehetnénk, hogy Isten országában miért sikeresebb az egyik, mint a másik. Miért eredményesebb az egyik, mint a másik. Pedig Isten nem személyválogató. Ugyanaz a megváltás van, ugyanaz a Jézus tette, ugyanaz a szentírás van, sőt, még lehet, hogy a gyülekezetbe is járunk. És tulajdonképpen minden megvan a számunkra, szinte egyformán. Akkor itt az ember gyanút foghat, hogy van-e nekünk is valami közünk ahhoz, hogy mi történik velünk a hívő életében. Ugye a pálya az mindenkinek egyforma. Csak van ezzel a pályával egy kis probléma, amin futunk, majd mindjárt olvasom közben az igét is, hogy ez a pálya tele van akadályokkal. Mert van egy ellenségünk, aki a mi futásunkat akadályozni akarja. Aki le akar téríteni arról a keskeny ösvényről, amin járnunk kellene, és ki akar vinni a széles útra, ki akar vinni a világ útjára, és el akar téged téríteni a céltól, a futásod céljára. A kérdés az, hogy számít-e az emberi hozzáállás? Számít-e az, hogy hogy állunk hozzá Isten dolgaihoz? Ugye, tehát rendben van, sokan úgy gondolják, hogy mindent a Szent Szellem végez. Így van. A Szent Szellem mindenben segít neked. A Szent Szellem egy valamit nem fog megtenni, helyetted nem fog megtenni semmit. Érted mindent, de helyetted semmit. A Szent Szellem segíteni fog téged mindenben. Nem tudunk növekedni a saját magunk erejéből, ehhez is a Szent Szellem segítségére van szükség. Nem tudjuk magunkat áldottá tenni, erre is Isten szelleme lesz segítségünkre. Sőt, Isten szelleme által születünk újjá. A Szent Szellem ott van, mint segítő, de sokan úgy gondolják, hát, hogy én most már áldott vagyok, és akkor lóggathatom a lábamat, nem kell semmit csinálni, hiszen ezek mennyei állampolgár vagyok, és akkor nekem minden a számba hullik, és akkor minden az ölembe hullik, mert én mennyei állampolgár vagyok. Hát ez nem így van. Úgyhogy ez a rossz hír mára. A jó hír az, hogy tehetsz ellene, hogy ne így legyen. Hogy bizony a hívő életben kell erőfeszítéseket hozni. És amikor erről beszélünk, én nem a törvényről beszélek, nem arról, hogy a saját erődből, meg a saját erőlködésből kell elérni dolgokat Isten országába, de viszont kell egy jó hozzáállás, és igenis kell erőfeszítés, és erről Pál, ugyanaz a Pál, aki Isten kegyelméről tanít, ugyanaz a Pál nagyon-nagyon sokat tanít, hogy igenis nagyon fontos részünk van abba, hogy mennyire teljesednek ki Isten áldásai ami életünkben. Tehát nézzük az első korintusi levél, menjünk is a 9. fejezetre. A múltkor már egy alkalmon nem itt, de prédikáltam erről, tehát akik ott voltak, azoknak most ismétlés lesz. De nagyon megfogott ez a rész, és az utóbbi időben elég sokat gondolkodtam ezen, úgyhogy föl is olvasom, a 9.24-től 27-ig. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindannyian futnak ugyan, de egy veszi el a díjat, úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Mindaz, aki pályafutásban tuszakodik, mindenben önmegtartóztató, azok ugyan egy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint aki nem bizonytalanra fut, úgy öklözök, mint aki nem levegőt csapdos, hanem alávetem a testemet, és szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, valami módon méltatlanná ne legyek. Be fogjuk majd nézni ezt a részt mindjárt részletesebben, végig fogunk menni versenként. Tehát itt látunk egy, itt Pál apostol az iszmiai játékoknak, az iszmiai versenyeknek, a játékoknak a metaforáját hozza példaként, hogy igenis egy versenypályán futunk. A keresztény életet egy versenypályához hasonlítja. Ezzel a korintusziak nagyon jól tudtak azonosulni, ismerték ezeket a játékokat nagyon jól, és nagyon jól tudták, hogy akik ezen a játékon nyertek, nagyon nagy megbecsülés, nagyon nagy tisztesség övezte őket. Egy olyan babérkoszorút kaptak, ami sok mindenre följogosította őket, és nagyon nagy megbecsülésbe volt része annak, aki ezeket a játékokat megnyerte ott Korintusz mellett. Utána olvashatok, ha akartok, hogy mik voltak ezek, nem tudom milyen versenyszámok voltak, nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy ezek a versenyzők, akik futnak ezért a hervadó koszorúért, milyen hatalmas erőfeszítéseket hoznak, hogy befussanak a célba, és hogy győzzenek. És ehhez hasonlítja Pál apostol, ehhez a küzdelemhez hasonlítja a keresztény életet. Majd mindjárt fogok beszélni, hogy kivel kell itt küzdeni, meg egyáltalán kit kell itt legyőzni, milyen küzdelemről beszél. Tehát visszatérve, Isten szellem, Isten nem fog megtenni helyettünk semmit, de fog segíteni abban, hogy igenis, a futásunkban, az erőfeszítéseinkben ott van, és segítségül van nekünk. Jó, tehát a Szent Szellem nem fog helyetted Bibliát olvasni. A Szent Szellem nem fog helyetted imádkozni, ha csak nem nyelveken szólsz, de abba is benne kell, hogy legyél. Tehát a Szent Szellem a mi társunk, a Szent Szellem a partner, a Szent Szellem a mi segítünk. Nem azt mondta Jézus, hogy helyettetek mindent meg fog csinálni, hanem segítségül lesz nekünk. Ő a mi segítünk, ő a mi pártfogunk, ő a mi tanítunk, ő fog tanítani bennünket. Sokan azt is mondják, hogy hát nem kell nekem tanulni semmit, mert a Szent Szellem mindenre megtanít engem. Semmi erőfeszítés nem kell. Hát a Jézus azt mondta a Szent Szellemre, hogy azokat fogja nektek megmutatni, amit tanultatok. Na most, ha semmit nem tanultál, akkor azt fogja megmutatni. A nullát mindegy, mennyire szorzod, ugye? Az nulla marad. Jó, tehát úgy gondolják sokan, hogy nem kell igét olvasni, nem kell semmit tenni, majd a Szent Szellem minden igazságra elvezet bennünket, mi csak hátradőlünk a fotelbe. Tudod, a természetes világban sem így van, tehát a Szent Szellem segít ahhoz, hogy mondjuk levizsgálsz autóvezetésből, és legyen egy jogosítványod, de a kereszt nem fogja helyetted megtanulni. Próbáld ki, biztos lehetsz benne, hogy a teszten el fogsz bukni, hogyha csak a Szent Szellemre hagyatkozol. Tehát vannak természetes dolgok, amivel szeretnénk ma kihegyezni az üzenetet, amit nekünk kell megtenni, amit nem lehet megspórolni. És ez a lusta kereszténynek a mentalitása, a hozzáállása. És különféle, azt mondja, azt jutatja eszünkbe, amit tanultunk. Tehát a Szent Szellem együttműködik. Múltkor belenéztem, ugye YouTube dob föl videókat, amikor nézzük a miénket is, ti is tapasztaljátok, és akkor valaki éppen arról prédikált, hogy neki nem kell klubtagnak lenni ahhoz, hogy Isten őt megáldja. A gyülekezetek ellen prédikált. Hogy nem kell gyülekezetbe járni, nem kell az égvilágon semmit csinálni, mert egy hívő nincs a gyülekezethez kötve, tehát teljes ige ellenes tanítás. Ez az úgynevezett liberális teológia, ami ma jelen van az országunkban sajnos. Nagyon sok hívőt, nagyon sok keresztényt foszt ki Isten áldásaiból. Egy dolgot kell még eldönteni, és mindegyiküknek, hogy mi számodra a legfőbb tekintély. Az Isten igéje, a Biblia, vagy valamelyik személy, amit mond. És nagyon sokszor azt látjuk, hogy Isten igazságát, Istennek a beszédét, Isten kinyilatkoztatását egy-két olyan ember, aki Isten dolgába eléggé alulművelt, hogy nagyon finoman fogalmazzak, és ezekre az emberekre hallgatnak. Ugye ma a YouTube csatornára bárki kiülhet, bárki kitehet a Facebookra bármilyen videót, és ezrével lájkolják az emberek. Néztem olyan videókat, hogy köze nincs Isten igéjéhez, de hát ugye a csecsemő keresztény milyen, olyan, mint a kisbaba, amit a kanálon a szájába adnak, azt mind lenyeli, mint a kiskacsa. Nekünk fel kell nőni. Tehát mindannyian kezdtük, és mindannyian indultunk valahonnan, és mindannyian onnan indultunk, hogy nem ismertük sem Istent, sem Isten igéjét. De rendben van, hogy amikor a gyerek picike, és megeszik mindent, még úgy viselkedik, ahogy viselkedik, az rendjén van, mert te szülő, te is elnézed a gyerekednek. Ugye, tehát vannak némely embereknél viselkedési zavarok, éppen valakikkel beszélgettünk, hívő keresztényekkel, hosszú évek óta szolgálatban vannak, és épp arról beszélt, hogy valaki megbotránkozott, mert amikor jött a Szent Szellem keresztség, elkezdett ugatni. Négy kézláb járni, ugatni. Akkor voltak, akik, mit tudom én, mindenféle más egyéb reakciót váltottak ki, és hát ott sokan megbotránkoztak. Ha valaki még abból a korból emlékszik, amikor volt a nevető kenet, én emlékszem arra az időszakra, pont akkor kerültem be, egy ilyen merev katolikusként, aki a templomban aztán meg nem lehet szólalni, még levegőt is halkan lehetett venni, és akkor ott az emberek nevettek, meg csapkodták magukat, meg ugráltak, meg szóval, hát elég megbotránkoztató volt. Volt ott egy örömkenet, aztán föl lehet tenni a kérdést, hogy most akkor ki csinálja ezt? És azt mondják, abban biztos nem lehetett benne Isten, mert Isten ilyet biztos nem csinál. Nem volt ott a Szent Szellem, mondják. De mondja az egyik, biztos, hogy nem volt ott? Tényleg nem volt ott a Szent Szellem? Mi történtek azon az alkalmon? Emberek elkezdtek nyelveken imádkozni, betöltekeztek Szent Szellemmel. Ez kitől van? Istentől, nem? Az emberek meggyógyultak. Ez kitől van? Istentől. Jött a profécia. Ez kitől van? Istentől. Jött még a nyelveken szólás is. És jött a magyarázat. Ez kitől van? Ez milyen cselekedet? Emberi cselekedet akkor, vagy isteni? Isteni. Ott volt a Szent Szellem? Ott. Jó. Na most. Ha valaki ugat, az isteni cselekedet, vagy emberi cselekedet? Az emberi cselekedet, persze. Valaki nagyon rángatózik, vagy úgy nevet, hogy az milyen cselekedet? Isteni cselekedet? Az emberi cselekedet, nem? Na, tehát külön kell választani a dolgokat. Mi történik ugyanis? Ő így reagálta le az Istennel való találkozást. És most nem azt mondom, hogy fogjuk vissza magunkat, hiszen mindenki máshogyan reagálja ezt le. Van, aki úgy reagálja le, hogy nagyon nevet, van, aki egy kicsit visszafogottabb, de ugyanúgy ott van Isten, ugyanúgy áldást tud venni. És miért csinálják ezt emberek? Tudjuk, hogyha jönnek hozzánk vendégek, és bizonyos cselekedeteket csinálnak, tudjuk, hogy melyik gyülekezetből jött. Mert erre tanították. Arra tanították, hogy így kell reagálni a Szent Szellem jelenlétére. Jó, és ezzel sincs semmi probléma az égvilágon, mert ez is belefér. Jó, tehát most sokan ugye azt mondják, hogy nem kell gyülekezetbe menni, kicsit elkanyarodtam a témától, nem kell a gyülekezetbe menni, mert hát a gyülekezetbe előfordul ez is, meg az is, meg amaz is. De a Biblia nem ezt mondja. Ki számunkra a fő tekintély? Mindig erre kell odafigyelni. Hogy az, amit Isten mond az igéjében, vagy az, amit mások mondanak, vagy ahogy mások lereagálnak dolgokat, ott még ott lehet Isten. Tehát fel kell nőnünk mindannyiunknak, és megfelelő módon úgy kell tennünk a dolgokat, ahogy Isten mondja. Hiszen a kívülállók miből tudják leszűrni, hogy egyáltalán milyen Jézus, vagy milyen a gyülekezet? Abból, amit látnak. És igenis, nagyon sok köze van, közünk van nekünk is ahhoz, hogy hogyan reagálunk le dolgokat. De menjünk tovább. Ugye mit mond ezzel szemben az írás? Ugye a zsidókhoz írt levél, 10. rész, nem olvasom most föl, a 25. része azt mondja, hogy ne maradjunk el az egybegyülekezéstől. A gyülekezet az a Krisztus teste. És minden egyes tagot Isten elhelyezett a testben. Tehát az a fajta elgondolás, hogy nem kell gyülekezetbe járni, hogy nem kell semmilyen erőfeszítést hozni, ez a kell szó, ez nem jó, mert senki nem kötelez rá téged. Isten szelleme nem fog téged kényszeríteni semmire. És az ajándékokra is hadd mondjam el, hogy mikor azt mondja, nem tehetek róla, mert a Szent Szellem nem, mellé beszélsz. Ha valami a Szent Szellemtől van, a Szent Szellem soha nem kényszerít. A Szent Szellem mindig meghagyja, nem kapcsolja ki a te szabad akaratodat. Ja, nagyon sokszor látjuk, hogy valakiért imádkozunk, és nem adja át úgy magát teljesen a kenetnek, és nem dől el. Megteheted? Megteheted, persze. Isten ugyanúgy meggyógyít. Tehát, hogy nem kell menni gyülekezetbe. Biblia világosan mondja, hogy de igen, igen menni kell. Az apostolok cselekedetei 9. részében olvassuk Pálnak a megtérését, ugye? Tehát amikor találkozott a damaszkuszi úton a feltámadt Krisztussal. Ugye megvakult, és bevitték a városba, Damaszkuszba, és ugye Ananiást oda küldte az Úr Pálhoz, hogy imádkozzon érte. Pál előtte azt kérdezte, hogy ki vagy te, Uram, és mit kell, hogy cselekedjem? Erre azt mondja, majd megmondják neked. Menj be a városba. Tehát Jézus beküldte őt a damaszkuszi gyülekezetbe. Jézus nem adhatott volna neked utasításokat, hogy mit csináljon? Nem taníthatta volna őt? De mit csinált Pál apostollal? Beküldte a damaszkuszi gyülekezetbe. Ugye, és később látjuk, hogy Pál, amit ellenzett, azt elkezdte tanítani. És a gyülekezeti tagok mentették meg, mert Pált meg akarták ölni, és leeresztették kosárba a damaszkuszi várkapuból, vagy nem tudom, hogy volt ott fölépítve. A lényeg az, hogy Pál apostol megmenekült. Utána hova ment Pál? Utána elment a jeruzsálemi gyülekezetbe. Pál a gyülekezetbe ment. Jézus a gyülekezetbe küldte. Tehát nekem ne akart bemagyarázni azt a mesét, hogy a gyülekezetbe nem szükséges menni egy hívőnek. Jó? Tehát, ha egyszer Jézus oda küldte a nagy Pál apostolt, akkor nekünk is ez a minimum, hogy gyülekezetbe járunk. Hogy tartozunk egy közösséghez. Melyik közösséghez? Ahova téged Isten helyezett. Mert számodra az a legjobb közösség. És látunk rendetlen embereket, akik ezeket a közösségeket szeretnék feldúlni, és szeretnék szétszaggatni, és hát nyilván ez az ördög. Tehát Pált a gyülekezetbe küldte. Jó, nézzük a 2 Timóteusz 2.5-öt. Azt mondja az írás, ha pedig küzd valaki, nem koronáztatik meg, hanem szabályszerűen küzd. Jézus, amikor mielőtt fölvitetett, előtte meghagyta a tanítványainak, hogy gyűjjenek össze, maradjanak Jeruzsálembe, és sehova ne menjenek, hanem várják be a Szent Szellemet. Na most, mi van azokkal az emberekkel, akik nem voltak ott? Részesültek azokban az ajándékokban, mint akik ott voltak? Nem. Tehát lehet engedetlenek lenni Istennek, ugye elhangzott a múltkor is az Ézsaiásból, ha hajlandók és engedelmesek lesztek, akkor a föld javaival fogtok élni. Tehát Jézus oda küldte őket, elmaradt a jutalmuk, elmaradt annak az áldása az ő nyakasságuk, a lázadásuk, az engedetlenségük miatt. Nagyon sok hívő testvért lop meg így az ördög. Jó, tehát kapnak-e koronát, akik mondjuk nem voltak jelen a küzdelemben? Tehát mondjuk van egy olimpia, és egy baj, vagy egy sportoló úgy dönt, hát én lefutom azt a futást, nem kell nekem bemenni az olimpiai csarnokba, mi a csodának, menjek én oda. Le tudom én azt futni majd kívül is egy másik városba. Kap díjat? Kap eredményt? Ugyanez a helyzet a gyülekezettel kapcsolatban, és nem véletlenül hozza Pál apostol. Lehet, hogy jobb futó, mint aki megkapta a díjat, de kap díjat? Megkoronáztatik? Nem, mert nem szabályszerűen fut. Nem azt tette, amit előírnak a sport teljesítmény kapcsán. A gyülekezetre vonatkozólag is vannak nagyon komoly előírások. Van két levél a Bibliában, két szolgálónak írt levél, amit úgy neveznek, hogy intézményes egyházhoz szóló levelek. Két személyhez, Tituszhoz és Timóteuszhoz. Ez pontosan arról szól, hogy a gyülekezetben mi történjen. Hogyan épüljön föl a közösség. Ha valaki nem jár közösségben, ha valaki nem teszi meg azt a minimumot, mert ez a minimum, ez még nem teljesítmény, egyelőre csak a részvételről van szó, még semmilyen teljesítményről nem beszéltünk eddig. Ezt a minimumot nem teszi meg. Hogy vár jutalmat? Hogy várja azt, hogy neki majd eredményei lesznek? És nagyon sok hívő gondolkodik így. Tehát ha valaki nem teszi meg azt, amit az írás mond, ha nem szabályszerűen, ha nem az írások szerint, ha nem az ige szerint teszi a dolgokat, akkor nem jut arra az eredményre, amilyen eredményre juthatna egyébként. Ugye teszi folyamatosan azokat a dolgokat, amiket eddig is tett. Eddig sem jutott sehova, és úgy gondolta, hogy majd a dolgok meg fognak változni annak ellenére, hogy ugyanazt teszi, amit eddig tett. Hát ha változást akarunk az életünkben, akkor változtatni kell egy-két dolgon, és más eredményekre fogunk jutni. Jó, tehát együtt voltak. A másik az, hogy nézzük meg az úrvacsorát. Ez jövő héten felolvasásra kerül, de ezt a részt úgy általában mindig kihagyjuk. Van, ahol felolvassák ezt minden alkalomra. A 11.27. Mert aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel nem becsüli meg az Úrnak a testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Pedig ha mi megítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk meg. De amikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárkoztassunk. Na most, itt ezzel a résszel nagyon óvatosan. Tehát nem arról szól ez a vers, mint néhányan ezt gondolják, úgyhogy szépen ezen sorba fogunk menni. Mit jelent az, hogy méltatlanul eszi a kenyeret és issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen? Mit jelent az a szó, hogy méltatlan? Ez a görögben más jelentéssel bír, mint talán ahogy ide lefordították. A méltónak van egy olyan megfelelője is, hogy nem megfelelő módon. Inkább erről szól ez a rész. Tehát aki nem megfelelő módon áll a Krisztus testéhez. Tehát ezt jelenti a méltatlan. Vagy issza az Úrnak, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Mit jelent a vétkezés? Azt jelenti, hogy céltéveszt. Mert nem megfelelő hozzáállással, nem megfelelő módon áll hozzá az Úrnak a dolgaihoz. Miről szól az úrvacsora? Ez nem tisztogatási szertartások, hanem megemlékezés mindarról, amit az Úr elvégzett. Az tulajdonképpen a hitünknek a megerősítése, a hitünknek a demonstrálása, amikor úrvacsorát veszünk. Hogy igenis, Jézus mindezt megszerezte a számunkra, hogy üdvösségünk van, igenis az Úr asztalához járulhatok, tehát ezzel a hozzáállással kell oda menni, és amikor az Úr testéről beszélünk, akkor beszélünk a gyülekezetről. Az Úr teste, mit értünk az Úr teste alatt? Van a látható teste, és a láthatatlan. Ugye, kik azok a láthatatlanok, akik már a mennyben vannak, őket nem látjuk. Meg akik távol maradnak, azok is láthatatlanok, ugye, őket sem látjuk. Tehát ők a láthatatlan testhez tartoznak. Igen, üdvösségük van, újjászülettek, ha letelik az idejük, mennek a mennybe. De mit visznek magukkal? Tehát ez egy kérdés, de ez egy másik tanítás része lenne. Tehát menjünk tovább. Tehát vizsgálja meg azért az ember önmagát, úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohár, úgy egyék abból a pohárból. Miről szól, amikor úrvacsorát veszünk? A közösségről szól. Az Istennel való közösségünk, az Úrral való közösségünk, és az egymással való közösségünk. És aki megveti az egymással való közösséget, az nem megfelelő módon áll hozzá. Jó? Tehát a gyülekezet az az úrnak a teste, az Úr teste. Jó, mert aki méltatlanul eszik, ugye egy méltatlan fordít, tehát nem megfelelőképpen eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel nem becsüli meg az Úrnak a testét. Állj! Ki fogja elítélni? Isten! Jézus Krisztusban mi már megítéltettünk. Mi már nem vagyunk ítélet alatt. De végül is saját magára hozza úgymond a bajt, mert azt mondja, hogy nem becsüli meg az Úrnak a testét. Nem becsüli meg az Úrnak a testét. Tehát semmisnek, erőtlennek, jelentéktelennek, közönségesnek tartja mindazt, amit az Úr elvégzett a testében és a vérében. Jó? Ha pedig megítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk meg. Ilyenkor ki hozza ránk az ítéletet? Isten? Mi saját magunkra? Jó? Tehát ha helytelenül ítéltünk meg dolgokat, annak meg lesz a következménye. Egy rossz fajta hit, egy rossz fajta hozzáállás. És ugyanez van az úrvacsorában is. De amikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhozhatassunk. Hogyan tudjuk megítélni magunkat? Nem elítélni, nem kárhoztatni, hogyan tudjuk megítélni magunkat? Ki az, aki megítél minket? A tükör. A tükörben látjuk meg, hogy igazából kik vagyunk. A tükörben látjuk meg azt, hogy mibe hiszünk. A tükör mutatja meg nekünk. Amikor arról beszél, hogy ítéljük meg magunkat, akkor azt jelenti, hogy nézzük meg magunkat a tükörbe. Hogy azt látjuk-e, hogy a valóságban hogyan nézünk ki. Jó? Tehát nem látod magad, hogy néz ki a frizurád, vagy éppen hogy vagy felöltözve. Mit nézel meg, mielőtt eljössz otthonról? Beállsz a tükörbe, nem? És a tükör fogja megmutatni. Itt a hozzáállásunkat a dolgokhoz mi fogja megmutatni? A tükör. A tükör fogja megítélni, hogy mi a valóság. És itt pontosan a közösségről van szó. Azok az emberek, akik megvetik a közösséget, megvetik a Krisztus testét, megvetik Isten munkáját, saját magukat lopják meg. Tévtanítók, tévtanítások miatt. A gyülekezet születésnapja az pünköskor van. Jó? Hálát adunk az Úrnak. És a Krisztusnak a mennyasszonya, az is a gyülekezet. A gyülekezet, nem a személyek, hanem a gyülekezet. A Jelenések könyvébe olvasd el egyébként. Jó? Tehát itt erről a részről, az úrvacsora részről, ugye erről nem esik szó, tehát itt nem az elítélésről van szó. Nem arról szól, hogy Isten elítél téged. Nem arról van szó, hogyha valaki valamit hibát akar, a pokolba fog kerülni. Ez a rész, ez nem erről szól, hanem hogy egyetlen ok, itt pontosan leírja, ezért van sok erőtlen, ezért van sok beteg, és ezért alusznak idő előtt sokan. Ez egy ok. Ezen kívül még lehet több más ok is, de ezt Isten kimondottan egy oknak jelöli meg itt a Bibliában. Tehát nagyon fontos az igenis, hogy azt tegyük, amit az írás mond. Úgy tegyük, ahogy azt az írás tanítja, ahogy Jézus ezt tanítja. Tehát minden ajándék, még a Szent Szellemnek az ajándéka is, azok is a közösség építésre adattak. Jézus szétosztotta az ajándékokat. Most képzeld el, hogy egy olyan, aki nem jár gyülekezetben, hogy tud részesedni ezekből az ajándékokból? Hogy tud növekedni? A magvető történetét ugye mindannyian olvastuk, tehát ahhoz, hogy a mag tudjon termést hozni, ahhoz el kell ültetni. Ahhoz megfelelő környezetbe kell, hogy kerüljön. És Isten a hívőnek a növekedését azt a gyülekezetbe tervezte, elplántálta. Oda plántálta, abba a közösségbe, ahova Isten tervezte. És nem jó más közösségbe, abba a közösségbe jó, ahova Isten téged helyezett. És hogyha hiába ültetsz el, mondjuk vannak olyan növények, egy trópusi növényt elhozol ide a kiskertedbe, és elülteted mondjuk a banánfát, ha bár most már vannak olyanok is, amelyek teremnek, akkor lehet, hogy úgy jár, hogy le fog fagyni. És kész, mert ez a környezet nem jó neki. Jó? Tehát azt ott kell elültetni valahol, ahol a környezet meg a talaj megfelelő a számára. És Isten pontosan tudja, hogy számodra mi a megfelelő talaj, ahol te tudsz növekedni, ahol te tudsz gyümölcsöt hozni, ahol a te áldásaid ki tudnak teljesedni. És érdemes talán ezen elgondolkodni, és a legrosszabb az egészben az, hogy azoknak tudom elmondani pont, akik itt vannak, akik hétről hétre itt vannak, akik mindig itt vannak, de hát, ha valaki rákapcsol egyszer majd a YouTube-on, és megvilágosodik, vagy gyorsan elkapcsol onnan, leginkább ez szokott történni, de hát az meg az ő vesztessége. Jó? Tehát lehet ugye fitnessezni, be kell járnunk ugye az edzőterembe. Ha mondjuk egy csapatba focizik valaki, akkor nagyon nehéz úgy csapatjátékot megtanulni, hogyha ő külön focizik otthon egyedül. Ugye? Tehát van, amit Isten úgy rendelt el, hogy közösen tegyük. És ha ebből kimaradsz, akkor kimaradtál. Akkor nem szabályszerűen küzdesz, és akkor nem koronáztatsz meg, úgymond. El fogod veszíteni a jutalmadat, el fogod kutyavetyélni az életedet hiába való dolgokra. Jó, tehát járhatunk ugye a fitness terembe, hogy egészségesek lehetünk, sportolhatunk, tornázhatunk, bármit csinálhatunk. Ez nagyon jó, de az egészséget akkor is az Úr adja. Ezt azért ne felejtsük el. Jó, tehát lehet, hogy gyógyszereket kell szedned, mert azt mondta az orvos, akkor vedd be hittel, hogyha abban van a hited, kész. Na de sok problémának nem fizikai vetülete van, az ördögöt pedig nem lehet begyógyszerezni. Jó? Tehát azt el kell jönni a gyülekezetbe, vagy valaki, aki imádkozik, érted, vagy otthon, az ki kell rúgni az életedből. Jó? Tehát vannak olyan szellemi dolgok, ami ellen nem lehet fizikai szinten menni. Jó? Tehát a sötétséget is, tehát ki kell űzni a sötétséget az életünkből. Hogyan lehet kiűzni a sötétséget? Persze, úgyhogy fölkapcsolod a villanyt. Világosság. Megértést kapunk Isten igéjéből. Nagyon sokan érdekes módon állnak ehhez is, hogy mikor valaki egyszerűen sötétségben jár, tudatlan Isten dolgai felől, nem akar fejlődni, nem akar növekedni, nem akarja az igazságot. Ilyenkor mit csinálnak a keresztények? Ki kell belőle űzni a démont? Ja, ez pontosan ugyanolyan, mintha a sötétséget úgy akarnád itt megszüntetni, hogy megdorgálod a sötétséget. Meg lehet dorgálni a sötétséget, de attól még sötétbe fogsz itt ülni. Lehet, mit tudom én, bármit, imádkozhatsz nyelveken is, hogy világosság legyen, de attól még nem lesz világosság, ugye? Mit kell csinálni? Föl kell kapcsolni a villanyt. Nagyon egyszerű. Tehát a Bibliában megvannak a válaszok, és megvannak az okos válaszok, hogy mi az, amit tegyünk, és ezeket meg kell ismerni. És hiába van itt bevezetve a villany, ha nem tudod, hol van a villanykapcsoló, akkor is sötétbe fogsz ülni. És a Biblia nekünk megmutatja azokat a kapcsolókat, hogy igenis, hol kell felkapcsolni a villanyt. Miért nem jönnek a dolgok? Miért nem haladnak előre a dolgok? És ezeket nem szívesen olvassuk a Bibliába. Amikor egy kis erőfeszítést kell tenni, akkor nagyon tudunk tiltakozni, és a hústestünk nagyon tud lázadozni. Jó? Tehát jó, át kell adni sok dolgot Istennek. Vannak dolgok, amiket nem tudunk megtenni. És nagyon sok ilyen van, de át kell adni ezeket a problémákat az Úrra. Meg kell tanulnunk megbízni az Úrba. Ha nem ismered az igét, ha nem ismerjük őt, akkor nem tudunk megbízni benne. Jó? És nem elég egyszer, a másik az, hogy a hitünk az nem statikus. Az folyamatosan változik. A hitünk az nőhet, de vannak, akik 30 év után rosszabb helyzetben vannak, mint mikor elkezdtek Istennel együtt járni. Tehát nem elég, hogy dolgokat egyszer elhiszünk, hanem folyamatosan hitben kell lennünk. Nincs az, hogy most már nincs semmi teendő tovább, folyamatosan növekednünk kell a hitben. A mi atyánk imája is hogy van? Add meg a mindennapi kenyerünket. Hogy tegnap ettél, meg ebédeltél, az már jövő hétre nem elég, igaz? És szellemi értelemben mi a helyzet? Ugyanez a helyzet, hogy minden nap táplálkoznunk kell. Minden nap kell ápolnunk a közösségünket az Úrral, egymással, a családoddal. Ezért mennek tönkre kapcsolatok egyébként. Mert legtöbb ember már csak a telefonjával, meg a számítógépével van kapcsolatban. Jó? És jó, tehát ez is nagyon fontos. Ápolni kell. Tehát a mindennapi kenyerünket. A tegnapi kenyér az már nem elég mára. Az a tegnapi kenyér volt. Jó? És vannak, akik folyamatosan gyógyulnak meg például. Majd instant világban élünk, és sokan úgy gondolják, hogy bedobjuk fölül a akárhányszor forintost, alul meg kijön a csomag. De hát azért ez nem így van Isten országában. Jó? Tehát van, amikor bizony meg kell állni hitbe. Van, amikor egy folyamat, ugye egy idősíkon vagyunk, kezdet és a vég, tehát egy lineális időszámítás van, nem ciklikus, mint némely vallásoknál van, hinduizmusnál, azt hiszem talán meg a buddhizmusnál is, ők nekik ciklikus időszámítás. De ez nem igazolható Isten igéjével nyilván, szóval Jézus, én vagyok a kezdet és a vég. Tehát mi egy időciklusban vagyunk, és van, amikor meg kell állni hitbe. Van, amikor azonnal jön a csoda, azonnal imádkozunk, és azonnal ott van a változás. Amikor nem látjuk a változást, és imádkoztunk, akkor is ott van, csak meg kell várni azt, amíg az a látható valóságba jön, és addig pedig kitartani kell, hitben meg kell állnunk. Jó? Tehát vannak, akik folyamatosan tudják elvenni Isten áldásait. De folyamatosan növekednünk kell. Hogyha lévecoljuk az edzést, hogyha nem vagyunk ott, amikor szükséges, hogy ott legyünk, akkor nyilván nem fogunk jutni arra az eredményre, mint azok, akik folyamatosan készülnek, akik folyamatosan táplálják magukat az igével, akiknek folyamatos a kapcsolatuk az Úrral, és folyamatosan ápolják a kapcsolatot. Na, nézzük ezt az első korintusi levél 9-es részt, menjünk végig ezen a páli témán, hogy Pál miről beszél itt. Tehát ezekről az iszmiai játékokról, tehát a sport eseményeknek a példáját hozza, a versenynek a metaforáját hozza itt például. Azt mondja a 27-es versben, hogy törekednie kell a cél elérésére. Kell-e, hogy legyen egy kereszténynek célja? Pál apostol azt mondja, hogy igen. Mert futunk valami irányába. Mi a mi célunk? Az, hogy végigfussuk a pályát, végigfussuk, végigjárjuk azt az utat, amit Isten kijelölt a számunkra. Kinek a maga célját. Tehát törekednie kell a cél elérésére. Jó? Mit igényel ez? Az, hogy a cél alá kell rendelni bizonyos dolgokat. Tehát ha el akarjuk érni a céljainkat, akkor vannak olyan kis örömök esetleg, amikről le kell mondani, vagy olyan kis jók a nagyobb jó érdekében. És ha megnézzük ezt a levelet, előtte Pál apostol szintén arról ír, és ezt is felolvasom, hogy Pál apostol is sok minden olyan dologról mondott le az életébe, ami neki járt volna egyébként, de a nagyobb jó érdekében azt mondta, hogy inkább nem. Csak azért, hogy mások fele még jobban tudjak szolgálni. A 9.16-os nézzük meg. Mert ha az evangéliumot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít engem, jaj, ugyanis nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem. Pár miről beszél? Hogy ezt önként teszem, nem kényszerít rá senki, de van egy belső késztetésem, és igenis én hirdetem az evangéliumot, mert Isten engem erre hívott el. Jó? Mert ha önként teszem, ezt jutalmat kapok, ha pedig nem önszántamból, akkor sáfártsággal bizattak meg. Tehát, hogy akarja Isten, hogy tegyük a dolgainkat? Minden külső kényszerítés nélkül, belső szabad akaratból, belső szabad elhatározásból, és ez az, amiért jutalmat kapunk az Úrtól. De micsoda tehát az én jutalmam? Az, amikor prédikálom az evangéliumot, ingyenessé tettem a Krisztus evangéliumát, hogy ne éljek vissza a hatalmammal az evangélium hirdetésénél. Mert én noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. Pál hogy beszél magáról? Úgyhogy lemondott a kisebb jóról, hogy a nagyobb jót megnyerje. Tehát azért, hogy tudjon szolgálni. Az elhívás az arról szól, a szolgálatunkról szól. Az, hogy mit tudunk tenni Isten országában, mit tudunk végezni, mit tudunk elvégezni. És azt mondja a 20-as versben, hogy a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg. A törvény alatt valóknak törvény alatt valóká lettem, hogy a törvény alatt lévőket nyerjem meg. Pál mit csinált? Nem vitatkozott. Ha vitatkozott is, nem azért vitatkozzon, hogy a vita kedvéért vitatkozzon. Nagyon sokan szeretnénk megnyerni vitával embereket, de nem tudunk vitával megnyerni senkit. Jó, tehát amikor az evangéliumot hirdetjük, akkor először is az emberek bennünket látnak. Nem kell, nem a mi dolgunk meggyőzni az embereket az evangélium igazságáról. A mi feladatunk csak annyi, hogy közvetítsük Istennek az igéjét és Istennek a beszédét. És Isten igéjének majd gondja van arra, hogy elvégezze azt, amire elküldetett. Isten szelleme majd bizonyságot tesz az elveszettnek, mi nem tudjuk meggyőzni az embereket a mi igazunkról. Tehát Pál a zsidóknak akkor zsidóvá lett. Tehát azt jelenti, nem azt jelenti, hogy egyetért. Van, ahogy tolerancia, keresztény tolerancia. Mit jelent a tolerancia? Az, hogy tolerálom a másiknak az álláspontját, de nem értek vele egyet. Ettől még lehetek toleráns. Ő ezt úgy gondolja, jó, oké, elfogadom, hogy ő ezt úgy gondolja, és ezt tiszteletbe tartom. Mit jelent ez az irányomba, hogy akkor ő is tartsa tiszteletbe az én álláspontomat? Az nem azt jelenti, hogy el kell fogadni a hamisságot. De igenis toleránsnak kell lennünk. Mit csinálunk keresztények? Valaki nem úgy hisz, mint ahogy én hiszek, akkor neki esünk a torkának, és addig győzködjük, amíg már mindent beval, még azt is, amit nem tett, már minden imát elmond, csak már szabaduljon meg tőled. Jó? Tehát nem ez a módja annak, hanem tanuljunk Páltól. Igen, és ez önfegyelmet igényel. Ezeket meg lehet tanulni. Vannak tanulható dolgok. És ha valaki ezt a tanulást megspórolja, akkor olyan eredményre jut, amire jut. Jó? Valaki mondta egyszer, hogy akinek a tudás megszerzése drága, az még nem számolt a tudatlanság költségeivel. Tehát nagyon sokba kerül, hogyha a nem tudás. És nem azért tanulmányozzuk Isten igéjét, hogy elmondhassa magamról, hogy milyen okos vagyok, és akkor megveregetjük a saját vállunkat, hanem pontosan azért, hogy jobban tudjuk használni azt az eszköztárat, amit Isten a rendelkezésünkre bocsátott. Lehetnek a kezedbe a legjobb eszközök is. Nekem nyugodtan adhatsz valami szupermérőt, lehet be se tudom kapcsolni. De mit ér az nekem, hogyha vagy egy szuper számítógépet. Aki nem ért hozzá, ezt be se tudja kapcsolni. Számára az egy értéktelen kacat. Igaz? Tehát meg kell tanulni a kezelését. Tehát fizikai természetes síkon is így vannak a dolgok. És a Szent Szellem, ami segítünk, de ha rossz a hozzáállásod, ugye ma a hozzáállásról van szó, akkor Isten nem tud neked segíteni. Mert abba nem tud partner lenni, amit éppen képviselsz. Jó? Tehát igenis kell tanulnunk. Azt mondja, a törvény nélkül valóknak törvény nélkülvé lettem, noha nem vagyok az Isten törvénye nélkül, hanem a Krisztus törvénye alá tartozó, hogy a törvény nélkül valókat megnyerjem. Tehát van Krisztusnak is törvénye. Nem vagyunk az ószövetségi törvényrendszer alatt. Nem vagyunk a szabad, nem szabad alatt. Isten ezt a törvényt felülírta bennünk. Igaz? Tehát beírta a szívünkbe a törvényt. Tehát mindaz, ami a törvényben megvolt, hogy tedd meg ne tedd parancsolatként, mindaz megvan a szívünkben is. De mindezt a lelkiismeret szabályozza. Jó? Megteheted azt, hogy átléped ezt a törvényt. Isten nem fog megakadályozni benne. Jó, de Isten beleírta szívünkbe a törvényt. És ott mondja, erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindenkinek mindenekké lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket. Ezt pedig az evangéliumért teszem, hogy részes társ legyek abban. Tehát, ha visszatérünk erre a versenyre, ha valaki célt akar elérni, akkor vannak bizonyos dolgok, ha tényleg célt akar elérni, amit nem tehet meg. Amit jól kell, hogy tegyen. Ugyanis, ha nem jól teszi, akkor nem fogja elérni a célját. Akkor le fog győzettetni. Tehát mit igényel? Egy személyes önfegyelmet igényel. Jó, tehát nagyon gyakran van az, hogy nem megfelelően képviseljük az evangéliumot. Jó, önfegyelemre van szükségünk. Mikor valaki mond valami butaságot, akkor mit csinálunk? Egyből a torkának esünk, és elkezdünk vitatkozni vele. Elkezdünk vele veszekedni. Sok családi vitát, veszekedést, barátokkal való vitát lehetett volna megspórolni, hogyha ezen korábban gondolkodunk. Nem vitával tudjuk megnyerni. Meg lehet kérdezni, hogy miért gondolod így, amit gondolsz. Lehet föltenni jó kérdéseket. Ezeket meg lehet tanulni. Igazából sok új kérdés nincs, ha már egy 20-30 éve szolgálsz, már sok új kérdés nem hiszem, hogy fogsz kapni, és az a jó, hogy ezekre előre föl lehet készülni. Mit csinál egy sportoló? Előre felkészül azokra a szituációkra, amik egy sportesemény közbe jöhetnek, nem? Mert úgy tud győztes lenni. Igaz? Tehát ezeket azért van a csapatmunka, azért van a csapategyzés, azért vannak az összejövetelek, hogy igenis itt tanuljuk Isten igéjét. Hogy sokkal jobban tudjunk futni, hogy sokkal eredményesebbek tudjunk lenni. És ha ezt nem tesszük meg, akkor legyőzettetünk. Akkor nem tudunk megnyerni Isten országa számára embereket. Tehát Pál önként feladott bizonyos kiváltságokat. Pál ezt megtette. Pál fegyelmezett volt. Jó, Pál nem volt fegyelmezetlen. És ezt Páltól meg lehet tanulni. Sokan Pált szokták felhozni példának, hogy ő sem járt gyülekezetbe. Aki ezt mondja, annak már tudjuk a Biblia ismeretét milyen. Hogy nem lapozta eleget a Bibliáját, az már most biztos. Tehát, hogyha leveszi a szemüvegét, akkor látja, hogy Pál nagyon elkötelezett volt a közösségek fele. Nagyon-nagyon elkötelezett volt. Ha olvassuk az írást, amit Pálon keresztül olvasunk. Tehát a versenyzők önmegtartóztatása, a céltudatossága nélkülözhetetlen a győzelemhez. Miért buknak el sokan? Nem is tudom, Liardon a neve, nem tudom milyen Liardon, aki írt egy könyvet, lehet, hogy már többször említettem, az alcíme az, hogy a hit tábornokai. Olyan szolgálókról, akik Catherine Kuhlmantól kezdve sok mindenki ismert, híres szolgáló, nem jutnak eszembe most a nevek, és ezek az emberek mind jól indultak a szolgálatban. Világhírűek, bármelyiknek mondanám a nevét, mindegyikről talán hallottál. Smith Wigglesworthről hallottál, igaz? Ő volt az egyetlen, aki tisztességgel, becsülettel végigfutotta a pályáját. A többiek mind elbuktak a szolgálatban. És ne felejtsd el, hogy van egy ellenséged, aki el akar téged gáncsolni, akinek egyetlen célja van, hogy kiüresítsen a hitből. És hogyha a hitedet ellopta, ezért mondta Jézus, hogy a magvető történetét, ha nem érted, akkor semmit nem értettünk meg, ezt mondta tanítványainak. Ez az a legalapabb dolog, hogyha ellopja a magot, hogyha téged ki tud mozdítani a helyedről, ha téged ki tud lökni a versenypályáról, ahol futnod kell, akkor te egy legyőzött ember vagy. Előbb-utóbb csapdába fog csalni az ellenség. Miért? Mert nem vagy a helyeden. És ez a legfontosabb dolog, és ez önfegyelem szükséges. Ezer oka lett volna itt talán mindenkinek, hogy itt hagyja ezt a gyülekezetet. Nekem is. Lett volna rá okom. De hálát adok Istennek, hogy nem azt szerint tettem, amit éppen éreztem magam. És a legtöbb embernek ez a problémája, hogy megadja magát az érzéseinek, hogy amit érzek, megsértettek, fúj, most aztán nagyon megsértettek, azonnal elhagyom, hogy nézd meg, hányan nem vagyunk itt. Soha nem felejtem el, ez még a szocializmusban volt, akkor még ipari iskolában jártam, és azt mondta a tanár, hogy nézd jobbra, nézd balra, most nézd hátra. Három év múlva, akiket most látsz, sokan nem lesznek itt. És igaza volt. A harmadik év föladták. Nem csinálták végig, amit elkezdtek. És ma ugyanezt el tudom mondani. Hogy vannak, akik ugye hazamentek a mennybe dicsőségesen, de nagyon sokan elakadtak egy gyufaszálon. Csalókat, hazug embereket követtek, hazugságot szóló embereket, manipulálták őket. Mi történt? Levette őket az ördög arról a helyről, ahol az ő futásukat meg kellett volna futni. És nem kárhoztatni, vagy nem bántani akarok ezzel senkit, hanem példaként szeretném fölhozni, hogy mindegy, mi történik. Kell hoznom egy döntést. Én a helyemen maradok. Kész. Én a helyemen maradok. És ezt kell tenni. És Isten meg fog jutalmazni. Isten elő fog léptetni. Ha elő fog léptetni, akkor még rosszabb helyzetbe kerülsz. Több ellenséged lesz, mint volt. Csak saját példámat gondolom, saját példánkat gondolom végig. Hosszú-hosszú évek óta rengeteg szolgálótársunknak a munkáját segítettünk. Én nem változtam meg, csak a beosztásom változott meg. És tudjátok, hányan megharagudtak rám? Van, aki nem beszél velem. Írok e-mailt, nem válaszolnak. Testvéreim, akikkel együtt dolgoztunk. Hogy becsapta őket az ördög, nem? Hogy becsapta őket az ördög? És te is erre számíthatsz. Ha előléptetést kapsz, akkor eddig jöttek a kis ördögök ellen, de most majd jönnek a nagyok. Jó? Tehát minél magasabbra helyez Isten, annál nagyobb ördöggel kell szembesülnöd. És ez vele járulja a szolgálatnak. És ha nem vagy elég edzett, ha nem vagy elég bölcs, akkor az ördög kilök téged a versenypályáról. Nincs koszorú, győztes koszorú. Az ördög is akar neked koszorút adni, csak ő a sírodra akarja, tudod? Úgyhogy ez az ő terve, de a Isten terve az, hogy a fejünkre adja. Egyébként, hogyha oda kerül, az sem probléma, mert az is hervadó koszorú. A hervadhatatlant azt oda átadják, az Jézus adja egyébként. Úgyhogy csak mondom. Tehát a 27-es versben Pál apostol ezeket jó? Tehát ne elégedjünk meg a puszta részvétellel. Tehát nem passzív részvételről van szó. És nagyon sokszor hallom azt is, és mindenki gondolja végig a saját helyzetét, hogy igen, én gyülekezetben járok, igen, én mindent megteszek, én eljövök, én itt vagyok, és mégsem. Nem elég a passzív részvétel. Csak az, hogy itt van valaki, az nagyon jó dolog, és ez az alap, és ez nagyon jó, mert ha hallja az ige hirdetéseket, biztos, hogy Isten szelleme dolgozik rajta, és nem tudja elkerülni a növekedést valamilyen szinten. De aktívan részt kell, hogy vegyünk. Isten azt akarja, hogy a gyülekezetben minden tag szolgáljon. Erre van a gyülekezet. Ez egy kiképző központ is. A gyülekezet küldi ki a szolgálókat. És ha valaki szolgálni akar, pontosabban nem szolgálni akar, az még kevés. Ha tényleg elhívása is van a szolgálatra, és arra a szolgálatra, és ezt fölismerjük, akkor támogatni fogjuk abba, hogy igenis, ő a saját pályáját fussa be. Sokan megkérdezik, hogy mehetek-e evangelizálni. Hogy mehetsz-e? Még nem voltál. Dehogy nem. Nem kell erre engedélyt kérni. A gyülekezet az, aki támogat téged abban, hogy végezd Isten munkáját, és végezzük. És a jutalmunkat Istentől fogjuk kapni, nem az emberektől. Az emberektől kritikát fogsz kapni csak. Az emberek megkritizálnak ezért, amazért. Valaki írta, hogy vegyünk példát a szúnyogokról. Az mindenkit szeret. Tehát, az nem személyválogató. Jó. Tehát, a viccet félretéve, menjünk tovább. A 25-ös vers pedig azt mondja, 1.9.25, hogy minden versenyzőnek fegyelmezetnek kell lennie. Ha nincs megfelelő önfegyelmünk, akkor az megint óriási veszélyekkel járhat. Néha az embernek elfogy a cérnája, és velem is előfordult, nagyon szégyellem, de én is csak emberből vagyok, hogy mondja a világ, hogy kiakadtam, vagy kiment a biztosíték, és elfogyott az önfegyelem. Ebbe is kell, hogy gyakoroljuk magunkat. Hozzá kell szoknunk ahhoz, főleg, hogyha valaki nyilvánosan elől van. Azt kritizálni fogják. Jó? Tehát ezt is el kell tudni viselni. És nem mindig a válladat fogják megveregetni leginkább. Tehát úgyhogy erre is lehet számolni. És nagyon fontos az, hogy az ember fegyelmezett legyen, és ne úgy reagáljon a dolgokra, ahogy a világ reagál. Valami oka van annak, hogy valaki valamit mondott rólad. Vagy azért, mert rossz információt adott valaki, vagy valaki hazudott rólad, vagy egyszerűen csak más tanításokat kapott, és nem ért egyet azzal, amit én itt mondok. Nem kötelező egyet érteni, tehát lehet kritizálni. És hogyha nem úgy van, akkor meg lehet mutatni itt ebbe a könyvbe, hogy nem úgy van, és ha tévedtem, akkor azt mondom, hogy bocsánat, mindig az igének van igaza. Jó. Tehát Pál önként feladott bizonyos kívánságokat, vágyakat a nagyobb jóért. A fegyelem és az önkontroll, hogy elérjék az örökkévaló jutalmat, amit Krisztus ad. Az örökkévaló jutalmat Krisztustól fogjuk megkapni. Az összes többi az mind romlandó, dicsőség, romlandó koszorú. És nagyon sokan futnak ma ezért. Azért futnak, hogy elismerjék őket, hogy ismertek legyenek, hogy mit tudom én, milyen motivációból. Azért tesznek fiatalok valamit, és viszik bele őrültségekbe fiataljainkat, mert az a menő most. Most ez a menő most, ez az új hullám. Nagyon sokan vannak olyanok is, akik elhagyták a keresztény hitet, és fegyelmezetlenül, rendetlenül élnek. Elhagyták a gyülekezetbe való járást, lógnak a haverokkal, járnak a diszkókba, nyomják magukba a különféle szereket, isznak, pótcselekvés. Ha rendben van, a kérdésem az, amit csak Bonke kérdezett, nagyon megmaradt és magammal hoztam azt a kérdést, hogy ezek a fiatalok ott, ezeken a helyeken megkapják azt, amire vágynak tényleg? Megvan a teljes lelki szükségük? Kielégítetik ezzel? Mert ha valaki benyomja magát droggal, akkor mi van? Az a baj, hogy másnapra kijózanodik, fejfájással ébred, és utána kell a többi. És ez pénzbe kerül. És így teszi tönkre magát emberek. Egy nagyon sikeres boxolót néztem, az is a napokban volt, a nevét nem írtam föl, pedig föl kellett volna. Nagyon sikeres volt, minden versenyt megnyert. És amikor már nagyon híres lett, akkor elkezdett dicsekedni azzal, hogy ő neki már 10 barátnője van. Ő ment folyamatosan, ivott, és mi történt vele? Teljesen lezüllött, és 40 évesen eltemették. Tehát nagyon-nagyon csábító, ez egy hervadó koszorú, amit megnyert. Ideig, óráig ünnepelték az emberek, és 40 évesen megölte őt a drog, megölte őt a siker, mert rosszul kezelte. Tehát a Biblia figyelmeztet bennünket. Én ma jó híreket akarok mondani, de ez is benne van a Bibliában. Most nagyon nehéz ezt úgy előadni, hogy ez milyen jó dolog. De a Biblia ír erről, hogy igenis szükségünk van az önkontrollra, az önfegyelemre. És hogyha az ideiglenes koszorúért, ezek a versenyzők, ezekért a mulandó dicsőségekért ilyen erőfeszítést hoznak, akkor nekünk hívőknek az örökké való jutalomért nem éri meg meghozni ugyanazt az erőfeszítést, vagy még többet? Ezen kell elgondolkodni, hogy kötelezzük el magunkat, hogy kit képviselünk, mit képviselünk. Elindultunk ezen az úton, és ezen az úton fogunk menni. És mindegy, mi történik körülöttünk. Ezen az úton fogunk menni. És Pál apostol nagyon jó példa, tehát az ő futása az kiváló példa lehet mindannyiunk számára. Tehát nem kell megelégedni a puszta részvétellel, tehát nem passzív részvételről van szó. Igen, légy aktív tagja. Támogasd a szolgálat munkáját. Menjél ki, ha evangelizálni, ha nem tudsz kimenni, akkor mit tudom én, támogasd őket, amennyivel tudod. Lehet, hogy csak egy kenyeret tudsz nekik adni, amit osztanak kint az utcán, vagy bármilyen módon találd meg, hogy hogyan tudnál te ebben részt venni. Hogyan tudnál te jutalmat gyűjteni az örökké valóságra. Ezt meg tudod. Jó, tehát ha nézzük, az a Pál... Igen, nem volt értékes az a nagy koszorú, pedig az a romlandó koszorú pedig nagy tisztelet és ugye, hírnév övezte. Tehát ez a kontraszt, ez Pál üzenetének a központi eleme, tehát hogyha megnézzük ezt a négy verset. Ez a fegyelem, az erkölcsi helytállás, az egy alapvető feltétele volt annak, hogy valaki versenyt tudjon nyerni. Nem tehetett meg olyan dolgokat verseny előtt, amit más megtehettek. Tehát nem csak a bűnös örömöktől, hanem a jogos élvezetektől is tartózkodniuk kellett a siker érdekében. Sok minden lemondás van egy sportolónak. Egy 25 hallgattam, világbajnok volt, nem tudom mennyi érmet nyert, megszámlálhatatlan. Azt mondta, hogy reggel 5-kor az uszodába úsztam. A barátaim azok épp akkor kóvályogtak haza a valamelyik klubból, vagy valamelyik szórakozó helyről. Nem lett egyik se világbajnok. Jó, tehát hogyha eredményeket akarunk elérni a természetes világban is, erőfeszítéseket kell hozni. És Jézus azt mondta, hogy ezen a világon nyomorúságotok leszen, de bízzatok, mert én legyőztem a világot. Tehát az ördög nem fog piros szőnyeget kiteríteni elé csak azért, mert te keresztény vagy. Minden úton megpróbál elgáncsolni téged. És ezért nagyon fontos az, hogy egyzettek legyünk. Fegyelmezettek legyünk. És erkölcsi helytállás. Ez a másik, ami egy nagyon kínos téma, hogy az etika, az erkölcs. Hát sajnos itt a világ fölfalta a keresztényeket is, ugye ebben a világban élünk, de sajnos a hívők is fölvették ennek a világnak a hőmérsékletét. És vannak vala Bibliában olyan etikai előírás, igenis, tele van vele a Biblia, mondom, ez a rész, ami nekem sincs nagyon kijelölve, amit jobban ki kellene jelölni, hogy igenis vannak bizonyos dolgot, amit nem jó neked, hogyha megteszed. Rövid távon lehet, hogy apró örömöket okoz, de hosszú távon biztos, hogy nem a javunkat szolgálja. A 26-os versben Pál a céltudatosságról beszél. Azt mondja, úgy fut, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Tehát nem bizonytalan. Tudja, hogy miért csináljuk, tudja, hogy hova megyünk. Pál azt mondja, tudom, hogy kinek hittem. Jó, tehát alá kell rendelni magunkat. Szóval minden tettünket ennek alá kell rendelnünk. A hatékony küzdelem. Itt beszél az ökölvívásról. Ő úgy vív, mint aki nem a levegőt üti. Tehát minden ütést pontosan irányít, hogy kiüsse a versenyből az ellenfelét. Tehát nem pazarolva az energiát ugye a céltalan, haszontalan cselekedetekre. Fontos, hogy ne csak elkezdje a versenyt, hanem be is fejezze az győztesként. És most ugye föl lehetne tenni majd a kérdést, nem teszem föl, hanem a következő versre megyünk, ott mindjárt ott a kérdés. Szóval minden mozdulatnak, cselekedetnek megvan a maga célja, és megvan a maga értelme. Tehát ha nézünk egy versenyzőt, akit Pál itt hoz. 27-es vers, ami úgy szól, hanem alávetem a testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Lesznek nehézségek, két dolog történhet. Vagy legyőz téged ez a nehézség, vagy megerősít. Tehát vagy legyőz, és túllépsz, vagy pedig túllépsz rajta, és erősebb leszel, mint valaha. Szóval megsanyargatom testeket. Ugye a testi vágyak, a szükségletek nagyúr tud lenni, és az e fölötti uralom gyakorlásáról beszél Pál apostol. Önfegyelem, testkontroll. Minden mozdulatát a cél elérése érdekében irányítja. Uralkodni kell a testünk felett, hogy ne váljunk alkalmatlanná. Nagyon sok ember kiütötte magát a versenyből. Nagyon sokan elbuktak. És nem tudták végigfutni a futásukat. Annak ellenére, hogy jól indultak. Miért? Mert hiányzott az önfegyelem, hiányzott az önkontroll, és hiányzott mindaz, hogy teljesen alávesse valaki magát Isten igényének. Akkor nem levegőt csapdos. Tehát Pál igazából nem a fizikai ellenféllel küzd. Tehát a mi küzdelmünknek a tárgya, ugye az mondja az Efézus 6, nem test és vér ellen van a tusakodásunk, hanem a saját testünkkel, a saját kívánságainkkal, vágyainkkal, vagy azokkal a hazugságokkal szemben, aminek ellene kell, hogy menjünk, amik nagyon-nagyon vonzónak tűnnek, aztán a végén kiderül, hogy csapdába csaltak bennünket. Tehát ez nem egy öncélú szenvedés, tehát nem aszkézis, félre ne értsd magad, tehát az aszkézis az nem egy krisztusi dolog, az más, az a agnosztikusok, meg a sztoikusok, meg különféle filozófiák, amik akkor voltak pár idejében, az önsanyargatás. Nem erről van szó, hanem arról a fegyelemről, ami a szolgálat érdekében történik. Jó? Tehát nem a testünknek a megbüntetése, mert nem erről szól a dolog. Ez nem egy keresztény tanítás. Tehát fontos a saját életvitel összhangban legyen az általa hirdetett evangéliummal. Tehát ez vonatkozik mindannyiunkra, mert mindannyian hirdetjük az evangéliumot, tehát ha tudják rólad, hogy hívő vagy, akkor te evangéliumot hirdetsz. Ha tudsz róla, ha nem. Mert fogják nézni az életedet, fogják nézni a változásokat. És el kell kerülnünk az alkalmatlanságot. Jó, tehát fontos, hogy a saját ugye, életvitel az akkor összhangba legyen azzal, amit hirdetünk. Tehát Pál nem csak prédikál az önfegyelemről, hanem saját életében is gyakorolja azt, hogy ne váljon, ne kerüljön az út szélére, és ne váljon alkalmatlanná a szolgálatra. Tehát ki lehet írni ezeket a csodálatos igeverseket a Facebookra, vagy bárhova, hogy igen, de ezt a célt, ezt el is kell érni. A Szent Szellem ebben segítségünkre lesz. De nélkülünk nem tudja megtenni. Tehát fontos a keresztény életben a céltudatosság, az önfegyelem, az alázat, és erről nagyon sokat ír a Biblia. Nem tehetünk meg olyan dolgokat, amit sokan megtesznek, ha alávetjük magunkat a Krisztusnak. Tehát egy megfelelő életvezetésre van szükségünk, igenis, létezik olyan, hogy keresztény etika, és ezzel tele van a Biblia. Nem törvényekről beszélek. Az írások nagyon sok helyen mondják azt, hogy mi az, amit tegyél, és mi az, amit ne tegyél, mert az nincs a javadra, nincs a hasznodra, nincs az épülésedre, nincs a növekedésedre. Én tudom, hogy ma lehet, hogy nem ezt akartad hallani, de én azt hiszem, hogy erről is beszélni kell, és ez is benne van a Bibliában. Tehát lehet kimazsolázni a kedvenc bibliai igénket, de ez nem visz bennünket előrébb. Lehet, hogyha erről többet tanítottak volna, akkor lehet, hogy ma ez a terem tele lenne. Sokan nem csúsztak volna félre, sokan nem kerültek volna az út szélére. Jó? Tehát a kegyelem az nem azt jelenti, hogy az valaki szabados. Azt a Titus levélből most már nem olvastam fel, elment az időm. Jó? De a kegyelem az pontosan arra tanít, hogy igenis megfelelő módon éljünk a jelen való világba, és hitelesen képviseljük a Krisztust. Amen.